Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az Efézusi Levél 6. fejezetében, a 21. és a 22. versekben eképpen. Hogy pedig ti is megtudjátok, milyen helyzetben és hogyan vagyok, mindent elmond nektek Tüchikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja ő a szíveteket. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nemrégiben fejeztük be itt a gyülekezetben Márk evangéliuma magyarázatát, amelyet közel 4 éven keresztül folyamatosan hallhatott ez a gyülekezet. Egyébként éppen ma 4 éve kezdtük el ezt a sorozatot. Azt azonban kevesebben tudják, hogy ezzel párhuzamosan futott egy másik sorozat is. Többek között a gyülekezeti bibliaórán, Almádiban, illetve a vidéki szolgálatokon. Igaz, hogy az Efézusi Levél magyarázatát 2022. szeptemberében kezdtük el, és ezt inkább a bibliaórások és a vidéki gyülekezetek hallhatták, de a legvégső gyönyörű részébe, a lelki fegyverzetek felöltésének üzenetében az almádi gyülekezet is részesülhetett már. És mint egy ezt összegezve és lezárva, akkor így elérkeztünk a másik sorozat végéhez is hamarosan, hiszen itt az Efézusi Levél záró üdvözleteit hallhattuk. Na most, ha azt mondanám, hogy létezik olyan, hogy dialógus Isten tisztelet, ami azért szerintem az úrnap déli előtti Isten tiszteletnek nem igazán bevett műfaja, akkor nagyon szívesen megkérdezném azt, hogy a testvérek, egyáltalán a bibliósok testvérek mire emlékeznek az Efezusi Levélből, vagy a bibliaórások 2,5 éven keresztül mire emlékeznek erről a gyönyörű levélről, vagy akkor legyek konkrétabb, a lelki fegyverzetek felöltése kapcsán mi maradt meg. Ez egyébként egy nagyon áldott visszajelzés lehet nekünk, ige hirdetőknek, hogy mi az, ami nem volt érthető, mi az, ami megszólított, ami elindított, hitben erősített, ami életté vált a mindennapokban. Azért is hozom fel ezt példaként, mert pár nappal ezelőtt Salföldön egy színházi előadáson vettünk részt, egy nyári színházi előadáson. Ez egy vígjáték volt, ahol bizony bevonták a közönséget egészen komolyan az előadásba, hogy végig azon retteget a családunk, hogy jaj, nehogy felszólítsanak. Tehát ettől nem kell félni, de viszont ettől nagyon eleven és élő, és még vidámabb lett az előadás, kialakult közöttünk egy közösség. De azért mi hisszük, hogy a Szentlélek által a szószéki ige hirdetés sem monológ, hanem dialógus, sőt trialógus, hiszen az Isten színe előtt hangzik el, és úgy alkotjuk az ige hirdetést közösen, hogy noha én próbálom mondani, de a testvérek pedig próbálnak figyelni, és netán az Isten tisztelet után erről is szó van, hogy mi hangzott el, vagy mi nem hangzott el, vagy mi nem volt érthető. No, szóval elérkeztünk az Efézusi Levél végére, és hát anélkül, hogy most itt valakit felszólítanék, engedjék meg, hogy én összefoglaljam ennek az ige hirdetésnek a kezdetén az egész Efézusi Levelet pár percben. Ezt azért kell megtennem, mert most a lezárás kapcsán csak akkor értjük meg az üzenetet, hogyha az Efézusi Levél üzenete így egyben mint egy a Szentlélek távlatából ott van az ismeretünkben és a szívünkben. Az apostol az Efézusi levélben 6 fejezeten keresztül egy nagyívű igehirdetést mondott. Egy gyönyörű, nagyívű igehirdetést, még azt is mondhatnám, hogy szószéki igehirdetést, amelyben kifejtette az Ószövetségtől kezdve a Krisztus eseményig, s annak következményét is beleértve a teljes evangéliumot. Mégpedig olyan himnikus szárnyalással, olyan magas röptűen, amelyben az első fejezet szinte egy mondat, az apostol egy lélegzetre, tele Szentlélekkel mondta el a Krisztus esemény titkát, az evangélium örömhírét, és az egészben ott van az Isten magasztalása végig, mind a 6 fejezetben. Azt tudjuk, hogy az Efézusi levél 2 nagy részből áll, ha nagyon iskolásan akarnám mondani, egy hittani részből, egy dogmatikai részből, és egy erkölcstani részből, egy etikai részből, hogy ezt hisszük, és ebből ez és ez következik. Szóval gyönyörű, teljes ívű igehirdetés. Isten magasztalása Jézus Krisztusért. Hát szinte minden Isten tiszteletünkön ez hangzik el a kezdő előfohászként, csak ugye eljut a szívünkig. Áldott legyen az Isten, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával a Jézus Krisztusban vessző, ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben vessző, mert ő benne az ő vére által van, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is kegyelme gazdagságából. Az első tagmondat egy része. Értitek, minden szó fontos, rendkívül tömör, rendkívül tömény, de érezzük ennek a magas rögtűségét, szárnyalását, szent lelkes ihletettségét, amelyben az apostol hálát ad életünk egyetlen megoldásáért, a megváltó Jézus Krisztusért, hálát ad az egyetemes evangéliumért, mert ugye a levél központi gondolata az, hogy nem csak zsidóknak, hanem a nem zsidóknak, a pogányoknak, ma így fordíthatjuk le, mindenkinek szól az evangélium, azoknak is, kedves testvéreim, akik mi sok emberre úgy tekintünk, hogy ó, ezek soha nem fognak hitre jutni, vagy akik egészen más gondolnak a világról. Az egyetemes evangélium hangsúlyozása. Hálát ad Isten magasztalva Krisztusért, az egyetemes evangéliumért, azokért is, akik még nem hisznek, azokra is reménységgel tekintve. Hálát ad az egyházért, a testvérek közösségért, úgy, mint a Krisztus testéért, amelynek feje az egyház, és annyi minden történhet az egyházban, de olyan jó átélni itt Balatonalmádiban, Balatonfüsszőn, Dunántúlon, szeretett református egyházunkban, a Kárpát-medencében, a nyaraló testvérekkel együtt, de a világ kereszténység közösségében, hogyha némely dolgokról mást is gondolunk, egymásnak testvérei vagyunk, mert a fej, az egyház feje Jézus Krisztus, és aki vallja, hogy Isten fia Jézus Krisztus megváltó, az nekünk testvérünk, bármely felekezet tagja legyen is. Erről beszél az apostol. Hála Krisztusért, hála az egyetemes evangéliumért, hála az egyházért, Krisztus testéért, és ebben a testben mindannyiunknak megvan a szolgálata a saját kegyelmi ajándékaink szerint, és végezetül hála az új életért. Hogy hálát ad az apostol, és ilyen könyörgő módon hálát ad az efézusiakért, hogy megismertétek, hogy mi az igazi magasság és mélység, és megismertétek a Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét, és ebben az ismeretben haladjatok előre. Vagyis, hogy öltözzétek fel az új embert az örök élet távolságában. Csupa teológia. Nagyon nehéz, csak az a reménységem, hogy bibliórán vettük, és egyébként minden versről szinte egy külön igehirdetés hangzott el 2022 óta, most csak összefoglalom. Az egész teológia benne van. Hála Krisztusért, Hála az egyetemes evangéliumért. Hála az egyházért. Hála az új ember felöltözéséért. Ez a hittan, és utána jön az erkölcstan, az etika, ami gyakorlati, de ugyanígy tanítás, és ugyanígy az Isten dicsőítve fogalmazza meg ezt az apostol, hogy hát milyen az újjászületett ember. Ha levetettük a régi embert, az új embert, és egyre inkább felöltözzük az új embert, akkor az új ember olyan, mint egy gyümölcstermű fa. Látható gyümölcsei vannak, minden nyomorúsága ellenére, hogy néha permetezni kell a kártevők ellen, stb., de mégis látható gyümölcsei vannak, amelyekkel másokat táplál. És akkor elkezdi az apostol sorolni az egyház és az új ember életének gyümölcseit. Világosságban járjatok. De a Krisztus világosságában járjatok, nem minden világosság világosság. Fedezzétek fel az alkalmas időket. Engem is annyiszor terhel, hogy amikor az Isten kairoszt készített, alkalmat készített, nem éltem az alkalommal, nem jól éltem az alkalommal, elmulasztottam az alkalmat. És ez a hétköznapokra vonatkozó utasítás, amikor visszamegyünk a munka világába, annyi ilyen alkalmas idő van, amikor a másikra rá lehetne mosolyogni, amikor bizonyságot lehetne tenni, amikor konkrétan lehetne segíteni, az alkalmas idő. Világosság, alkalmas idő, igaz ünneplés, a hétköznapok és az ünnepek egysége, hogy az ünnepben feltöltődjünk, hogy megszenteljük a nyugalom napját, és ezáltal legyen áldott a hétköznap felfedezve az alkalmas időt. Aztán szól a boldog házasságról, a boldog családi életről, benne az egyház titkáról. Szól a szolgáló élet boldogságáról, és legvégül a lelki fegyverzetek felöltéséről, mert az új ember életének gyümölcsei ezek, amelyeket felsoroltam. No, tehát most már talán jobban emlékszünk az efézusi levélre, és miközben ezeket így átismételtük, remélem valamit éreztünk abból, hogy milyen nagyívű, ihletett, szentlelkes igehirdetés ez. Benne a teljes evangéliummal, és átéljük azt a csodát, amely a Biblia titka, és minden keresztény bizonságtétel, és hiszük az igehirdetés titka is, hogy a meleg ellenére, a gyarló, dadogó emberi beszéd ellenére megszólal az Isten igéje, mintha Pálon keresztül az élő Isten szólna, egy isteni hang szólítana meg bennünket. És végig, ahogy készültem ezekre a szolgálatokra az efézusi levél alapján, hadd mondja meg őszintén, hogy egyrészt felemelt ez az isteni hang, ez a tömény levél, ugyanakkor végig azzal küzdöttem, hogy hogy lehet ezt úgy elmondani, hogy valahogy leföldelt legyen, mindennapi legyen, érthető legyen. És egyébként az ige hirdetésnek mindig ez a legnagyobb kihívása, hogy nem beszélünk el az emberek feje fölött, miközben mondjuk a lényeget, valahogy az nem tapad meg a hétköznapokban, nem tudjuk kapcsolni a hétköznapi kérdéseinkhez, örömeinkhez, gondjainkhoz. Az elmúlt héten egy neves kommunikációs szakemberrel beszélgettem, aki egyébként hívő ember, és szerintem a ma embere 90%-ban egyáltalán nem érti azt, amiről az egyház beszél. Olyan kifejezéseket használ, olyan dolgokról beszél, ami a ma embere számára ismeretlen, a felnövekvő generáció nem is tud vele mit kezdeni. Eleve nem érti, nemhogy tovább gondolja. Igen, megrendített ez. Hát nem tudom, az Isten tisztelet utána tudunk beszélgetni, hogy ez tényleg így van. Ugyanakkor rettenetes, ha csak töredékében így van, hogy Urunk segíts! Hogy meg tudjuk szólítani az embereket az evangéliummal úgy, hogy miközben a lényeget mondjuk, az isteni hangot mondjuk, a Krisztus evangéliumát mondjuk, megtörténjék ez az áldott megszólítás. Például a ma embere tud azzal a kifejezéssel kezdeni valamit, hogy alázat. Azt mondta nekem ez a kommunikációs szakember, alázat, gyengeség. Aki gyenge, az elő világában azt le lehet győzni. Ma nagyjából ez az alázatról a felnövekvő generációnak a véleménye. Csak hogy értsük ezt a problémát. Na, és akkor itt érkeztünk meg a mai igéhez. Tehát egy gyönyörű isteni hang. És itt a legvégén, az apostol 4 versben ezt az egészet leföldeli. És jól figyeljetek, a hosszú isteni hang után megszólal az emberi hang. Ha érdekel benneteket, hogy miben vagyok és hogy vagyok, akkor ezt és ezt tegyétek. Vége a gyönyörű szavaknak, az emelkedettségnek, és megszólal egy vox humana. És az apostol egészen közel kerül hozzánk. Azt is mondhatnám, hogy lejön a szószékről, és nem vonul ki a templomból, hanem elkezd beszélgetni a hívekkel. Mondjátok el, mit tapasztaltatok? Van kérdésetek? Van kételjetek? Beszéljük meg. Hát pont ez az igehirdetésnek a lényege, hogy hát ez a dialógus. Hogy vagytok? Milyen helyzetben vagytok? Engem ez érdekel. Ez nagyon fontos, mert én is szeretném őszintén elmondani nektek, hogy én milyen helyzetben vagyok. És lehet ezt őszintén megtenni. Tehát nem lejön a szószékről és kivonul a palásban, hanem ott marad az emberek között egészen közvetlenül pásztori módon. Hát az ige hirdetései maradtak meg az apostolnak, de az apostolok cselekedetei alapján látszik, hogy a pásztori lelkület számára nagyon fontos volt beszélgetni, utazni, találkozni, személyes kapcsolatokat építeni, mert hogyha ez a vox humana, ez az emberi hang megszólal, ott történhet meg az a vákum, hogy az majd egy adott ponton beszippantja az evangéliumot. És így ezzel az emberi hanggal lesz hitelessé az az isteni hang, amit az efézusi levél alapján összefoglaltam. Értitek? Tehát nem egy megközelíthetetlen sztár, vagy vallási zseni, vagy nagy kegyes, vagy sztár igehirdető az apostol, hanem mer ilyen kérdéseket feltenni, hogy ha érdekel benneteket, hogy én hogy vagyok, akkor ezt és ezt tegyétek. Sokféle példát lehetne még mondani arra, hogy miként szólalhat meg az egyházban az emberi hang, de én ezt nagyon fontosnak tartom. Emberi hang, vox humana. No, szóval, hogy vagyunk? Hogy vagy, kedves testvérem? Milyen helyzetben vagy? Itt és most. Ez a kérdés. Ezt gondold át itt az Isten színe előtt. Mert Pál apostol merte ezt tematizálni. De hogy? Ha érdekel benneteket részletesen, hogy miben vagyok és hogy vagyok, akkor kérdezzétek meg az Úrban szeretett testvért, a hű diakónost, Tükhikoszt, aki velem volt a fogságban, aki leírta ezt a levelet, és el fogja vinni hozzátok. Ő minden részletről tud. Én a lényegről akartam beszélni. Én magamról nem akartam beszélni. A lényeget nem akartam eltakarni ilyen emberi részletekkel. Tehát az apostol felüti ezt a témát, az emberi hangot, de nem telepszik rá a másikra, értitek, a saját problémájával, se az örömeivel, se a dicsekvésével, se a bajával, sem azzal, hogy bilincsek között mit él át. De ha ez érdekel benneteket, akkor kérdezzétek meg Tükhikoszt. És egyébként az a jelző, amit mond Tükhikoszról, tényleg csak zárójelben, az Úrban szeretett testvér. Ez azt jelenti, aki megismerte az Úr szeretetét, és hűséges diakónus, aki úgy ismerte meg az Úr szeretetét, hogy ezt a szeretetet konkrétan megmutatja azok között, akik között él. Pál apostol így tapasztalta meg Tükhikosz szeretetét. Ő mindent tud rólam. Vele igazi, őszinte, nyílt viszonyban voltam, tehát ha érdekel benneteket, hogy hogy vagyok, kérdezzétek meg őt, nem akarok róla beszélni, nem akarom a Krisztus evangéliumát ezzel elromályosítani, De nyílt vagyok, és ő őszintén mindent elmond nektek. Értitek ezt a gyönyörű dialektikát? Nem akarok magamról beszélni. Krisztus prédikálom, sőt, azért küldöm el hozzátok Tükhikoszt, hogy ő vigasztaljon benneteket. Tehát az apostol, még amikor ezt az emberi hangot előhozza, akkor is szolgálni akar, mert egyébként higgyétek el, hogy ha a saját sebeinket nyalogatjuk, mint ahogy a kutya, ha nem teszik rá azt a bizonyos védőt, akkor teljesen megbetegíti magát. Ha elkezdjük mások terheit felvenni, egy bizonyos határig természetesen, hiszen Tükhikos sem volt végig az apostol mellett, váltották egymást, van ennek határa, hogy meddig bírjuk, de mindig egy-egy ember terhét felvenni, akkor a mi terhünk egyre inkább csökken, elfeledkezünk róla, tehát ne legyünk olyanok, mint az ostoba kutya, ami folyamatosan a saját sebeit nyalogatja. No szóval, értitek, kedves testvéreim, ez az emberi hang. Ha érdekel benneteket, hogy hogy vagyok, nem terhellek vele benneteket, de kérdezzétek meg Tükhikoszt, mert én nem akarok rátok telepedni a saját életemmel, de jó lesne róla beszélni, én továbbra is Krisztust hirdetem, és a lényeget hirdetem nektek, hogy vigasztalni tudjalak benneteket. És akkor hadd legyek még gyakorlati. Tényleg kikérdezek, mint ott a színdarabnál. Őszintén válaszoljatok. Az apostol is azt mondja, hogy ha kérdeztek, őszintén elmondok mindent. Szerintetek a mai rohanó világban érdekel valakit valamennyire a másik? De ezt felmerném tenni, úgyhogy házasságban, családban, gyülekezetben, munkahelyen. Vagy legalább egy olyan ember tudsz mondani, aki ha megkérdezi azt, hogy hogy vagy, mi van veled, akkor erre őszintén kíváncsi, és rád szánja az igét, és meghallgat, és ez téged arra motivál, hogy te is meghallgass másokat. Na szóval, hogy vagy, hogy vagyunk, ki vagy, miként vagy most itt, ki voltál? Két végletes megjegyzést hadd fűzzek ezekhez a kérdésekhez. Az egyik, hogy ne legyenek illúzióink. Ne essünk túlzásokban. Szűkül a lelki, a hitbeli tér. Nincs időnk. Tényleg nincs időnk. Annyi terhet hordozunk, hogy illúziónk ne legyen, egyre kevesebb embert érdekel, hogy valójában hogy vagyunk. Hát vitatkozzatok velem, ha nem így látjátok, de ne becsüljük le azokat. És vegyük észre azokat, akik ezt igaz szeretettel és segítő szándékkal, mint Tükhikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, megkérdezte az apostoltól. No, tehát ez az emberi hang. És egyszerre az isteni, az evangéliumi hang, az ihletett hang leföldelt lesz, érthető lesz. Ez az emberi hang meggyőződésem hitelesíti az evangéliumot. Ha merünk őszintén beszélni a problémáinkról, hívő emberként is beszélni arról, amely öröm, amire büszkék vagyunk, vagy ami kérdés, ami kételj, amely meggyötör bennünket. Ezért ezt az ige hirdetést hadd fejezzem be, tényleg pár perc türelmet kérve, azzal, hogy hadd helyezzem egymás mellé az emberi és az isteni hang viszonyát. Mert szerintem itt a zárásnál, az efézusi levél elköszönésénél ez a lényeg. Jól figyelj, mert elméleti, de remélem, hogy érthető lesz. Az evangélium emberi hang nélkül érthetetlen, embertelen, sokszor taszító, agresszív, és a mai posztmodern világ képtelen befogadni. Értitek? Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Pont. Kész válaszokat. Aki hívő ember, az nem fél. Pont. Amit az Isten kijelentett, a 100%-ig betű szerint úgy igaz. Pont. Értitek? ezeket a kész válaszokat adjuk, nyomjuk a világ arcába. Nekünk ezek szent válaszok, akik hívő emberek vagyunk, nem erről van szó, de az evangéliumot, a gyöngyöt a disznók pocsolyájába rángatjuk le ezáltal. Tehát az evangélium az emberi hang nélkül, a vox humana nélkül embertelen, idegen, megemészhetetlen. De fordítva is igaz, az emberi hang az evangélium nélkül örök nyugtalanság, örök pótcselekvés, örök önzés, örök békétlenség, maga a pokol. Értitek, hogy nincs válasz. Olyan ez, mint amikor egy hajó megy a tengeren és nem tud kikötni. Hát ez a szabadság tulajdonképpen, a neves könnyűzenei zenekarok is megéneklik ezt, például a Platón Karatajev part után kiáltva, ez az egyik dalának a címe, de a Quimby is énekel erről, hogy mire való a szabadság, amely part nélküli tenger, miközben a hajó kikötőre vár. Értitek? Az evangélium emberi hang nélkül embertelen, az emberi hang evangélium nélkül örök nyugtalanság, békétlenség. Minimum a kettő harmóniájára van szükség. Emberi és evangéliumi hang együtt. Na hát az a salföldi színdarab, egy tényleg egy egyszerű, felejthető, ilyen hollywoodi, másfél órás végjáték. Bár az Isten kegyelmét már abban megtapasztaltuk, hogy előtte is szakadt az eső, meg végiglógott az eső, és végül is kibírta az előadás végéig eső nélkül a darab. No, de a legvégén. Az öregedő, elfáradt, kiégett humoristát megkérdezik, hogy hisze Istenben. Eddig szó sem volt Istenről, egész másról szólt a darab. Nőt vagy életet, ez volt a címe, ő magáért beszél. Hisze Istenben. Gondolkozik és a következőt válaszolja. Tudod, ha az ember megbékül magával, a másikkal és a világgal, és bölcsen, ócska harcok nélkül el tud engedni dolgokat, az az Istennel randevúzott. Az már elkezdett az Istennel randevúzni. Amikor, értitek, az emberi mellett megjelenik az evangélium, és az emberiből nő ki az evangélium, és egyszer csak elkezd harmóniában lenni, és onnantól kezdve az Isten szent lelke elkezd munkálni, és az evangéliumi átöleli, nem akarom azt mondani, hogy legyőzi, de erről van valójában szó, hogy átöleli, védelmébe veszi az emberit, hogy ezt Pál apostol megtapasztalta. De hívő emberként is végig kellett testben járva harcolni a hit harcát. Hát ismeritek, kedves testvéreim, hogy Pál még az evangélium által legyőzött emberként is tudott őszinte lenni. Tehát az emberi hang végig ott volt az ige hirdetésében. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Magamban egy másik törvényt látok. Ó, én nyomorult ember! Vagy e testben távol élünk az Úrtól, de mindenkor bízunk. Vagy a kettő Korintusnak az ellentét párjai, hogy kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. A kettő közötti különbség, hogy mi az evangélium emberi szó nélkül, mi az emberi szó evangélium nélkül, a kettő harmóniájára van szó, van szükség, és egyszer csak az evangélium birtokba veszi az emberit. De egyre inkább azt érzem, hogy a face-to-face beszélgetés, az emberi szó, az őszinte kapcsoló pontok, barátságok, bizalmi viszonyok teremtik meg azt a gyönyörű jó talajt, amibe aztán belehullhat az evangélium. Vagyis ne szégyeljünk hívő emberként is emberek maradni. ahogy Pál apostol sem szégyelte. A hitünk akkor érlelődik, ha egyre tapintatosabbak, egyre kedvesebbek, egyre alázatosabbak, egyre türelmesebbek leszünk, és akkor egyre hitelesebben vallhatjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És tényleg az utolsó mondat, milyen helyzetben vagy, hogy vagy. Hogy gyönyörű idő van, vége lesz az Isten tiszteletnek, hát akkor kérlek benneteket, hogy maradjatok együtt, és beszélgessetek erről. És ez a beszélgetés, ez egyre inkább megágaz az evangéliumnak, pont annak, amiről az efézusi levél ilyen himnikus szent lelkes szárnyalással szólt. Amen.